Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösek passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Pánsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Hogy vagy, Patrik, itt a Super Bowl után? Mennyire vagy fáradt, másnapos, nem tudom.
Hát igen, nehéz kérdések. Szokásosan az történt, hogy 5 óra környékén el tudtam aludni, és rendszeresen az van, hogy 9-nél tovább ilyenkor nem tudok valamiért. Aztán valahogy olyan délután környékén rendszerint megérkezik az álmosság. Másnappal úgy meg vagyok, lehet, hogy már hozzászokott a szervezetem, az alvás hiánya sokkal jobban küzdök.
Én is hasonlóan vagyok most leginkább. Én is visszaértem, még megírtam egy-két hírt, abban egyébként belealudtam, aztán megnéztem a Józsi összefoglalóját, de visszajöttem még egy másfél órát, úgyhogy nagyjából ez a 2,5 óra, ez még nem érzem el soknak. Felületlenül, plusz a tegnapi flag focinak is kijött az eredménye, úgyhogy a székből felkerés, a vízért elmenés is már megterhelőnek számít, de baj, beszéljük ki a Super Bowl-t, mert egy érdekes meccsünk volt. Gondolom, te is visszanézted már, mert azért nekem úgy nem volt egyszerű mindenre odafigyelni kandallóban, egyszerre meg nem is láttam annyira a tévét szemüveg nélkül.
Persze.
De visszanézve egyébként meg sok mindent, vagy így jó mindig visszanézni szerintem utólag, vagy másnap több mindenre tudsz figyelni, meg van egy pár gondolatod, és akkor azt tök jól rá lehet futtatni az egész meccsre, hogy okay, akkor azt láttam, hogy kb. Mindegyik under center játékból futás volt a Bengalsnál, akkor így most jobban rá tudsz koncentrálni, hogy tényleg így volt, hogy csak csaltad az emlékezetet, úgyhogy ilyen szempontból is tök érdekes, szerintem így visszanézni, akár megállítgatni a dolgokat.
Nyilván meg friss szemmel amúgy is jól látni szerintem mindent, és különben is 6 hónapig nincsen élő foci, úgyhogy minden mérkőzést akár 2-3-szor is hajlandó vagyok visszanézni.
Mielőtt belemennénk a részletekbe, ugye ha esetleg valaki nem látta volna, hallotta volna, akkor Rams 23-20-ra nyert a Bengals ellen. Szóval mielőtt belemennénk egy meccs részleteivel, mert szerintem bőven van miről beszélni, mi az ilyen madártávlatú reakciód a meccsre, vagy győztesse leginkább, vagy így a két csapatra?
Hú, bele a közepébe, nehéz kérdés, de egyébként ami először megfogalmazódott így bennem, meg már ott a meccs alatt is éreztem, hogy ez a mérkőzés ez két fejezetből állt. Az első fejezet, amíg volt Beckham, és a másik fejezet, amikor már nem volt Beckham. Tehát, hogy innentől kezdve ez a két különálló meccs volt.
A másik én egyébként háromra osztottam fel, hogy amíg volt Beckham, utána a Beckham sérülés után, és az utolsó drive előtt, az utolsó drive az egy full külön történet volt, majd megben beszélünk róla.
Ja igen, hát ez tény.
Ja, szóval amúgy nekem ilyen, most ilyen madártávlatban az, hogy a Ramsnek az all-in-je, az mennyire bejött. Szerintem nagyjából mindenkinek ez a tékövéje, vagy tehát nem mondtam ezzel egy túl meglepő dolgot, de hogy én örülök, hogy egy ilyen különleges filozófia, vagy csapatépítési filozófia, ez működni tudott, és meg lett jutalmazva ezzel a Rams, mert nekem ez tetszett, ez az all-in filozófia, vagy win-now filozófia, aki hogy akarja nevezni. Szóval én örülök, hogy ez így bejött, tökre örülök Beckham gyűrűjének, Donald gyűrűjének, Whitworth gyűrűjének, akár Weddell, akár Stafford gyűrűjének, tehát hogy így sok mindenkiért szerintem örülhetünk a Ramsnél, akik ki tudja, hogy hát kapnak-e, tehát hogy lesz le még esélyük, hát Vedenek, mert nyilván nem, valószínűleg Whitfordnak sem, és akkor most Donaldnak is ott van a visszavonulás kérdése, tehát érdekes lesz majd a jövője a Ramsnek, erről majd már beszélünk a végén egy kicsit, de hogy nekem ez volt így, hogy így örülök ezeknek az embereknek, hogy összejött.
Abszolút, ezt egyébként én is tudom támogatni, nem tudom, én is, nem akarom én sem felsorolni, hogy pontosan kikről van szó. Meg egyébként két örök igazság is szerintem azért részben igazolódott itt a döntőben, hogy egyrészt a falak csatájában tudnak eldőlni a mérkőzések, másrészt pedig, hogy a védelmek nyerik valahol a bajnokságot, és fura, hogy azért nagyon jó fenzeket láttunk szerintem itt a playoffban, de mégiscsak az a csapat, vagy azok a csapatok voltak itt a végén, akiknél a védelem itt a végén igazán különlegeset tudott alkotni.
Igen. Kezdjük akkor a falak csatájában, mert szerintem az a legegyszerűbb, vagy a legkevésbé meglepő, vagy nem is tudom, hoztam egy pár statisztikát, amit tök jól elmondja az egész meccsnek a folyamát, hogy a Bengalsnak 18%-os volt a pass block win rate-je, ezzel együtt ugye a Ramsnek 82%-os volt a pass rush win rate-je, ez ugye az ESPN-nek a mutatója, ami azt nézi, hogy 2,5 másodperc alatt megnyered a páratod, vagy nem. És ez a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb szám volt az egész szezonban, tehát hogy soha nem, tehát idén nem volt még ekkora mismatch, egyetlen meccsen sem, ami azért elég durva. A PFF-nél is az idei szezon harmadik legrosszabb passzblokkoló teljesítményét hozta le a Bengals. Aaron Donald meghozott, nem tudom, 7 nyomást, 2 szekket, 40 percre sort, ez Next Gen Stats-es. Legjobb volt a pressure rate-je, meg a sack rate-je is a Rams védelmnek az egész szezon tekintve, tehát hogy ezek elég jól elmondják itt a történetet, ami a Bengals offense vs. Rams defense illeti.
Abszolút, amit én még hozzá tudnék tenni, hogy Von Miller ugye beállította a Super Bowl-ok történetének a legtöbb szekét, ugye ő is 2 szekkel zárt neki, nem tudom, hogy végül mennyi lett a pass rush win rate-je, de a fél időben én 57%-kal állt, ami azért elég félelmetes, és elnézve az utolsó negyedet, ez szerintem nem visszafele esett, hanem lehet, hogy még növekedett is, és ami talán érdekes volt számomra, hogy az első fél időben, amíg főleg 4 emberes rush ment a Rams részéről, addig megnyerték a párharcokat, és jó volt minden, de nem értek oda igazábólhoz, aki rekord gyorsan szabadult a labdától, persze ez is közrejátszott, de a második fél időben, amikor Morris egy picit filozófiát váltott, és több blitzet küldött, onnantól kezdve az 5 emberes rush ellen, na ott már igazán nagy bajba volt a Bengals támadó fel, és onnantól kezdett igazán szétesni a teljesítményük, szóval itt egyrészt Morris-t dicsért illeti, másrészt pedig egyébként fura, hogy 4 emberrel nyerni tudtak, de végül ugye kisebb hatékonysággal tudtak konvertálni ezeket a szituációkat.
Igen, és ugye ha még jobban bele akarunk menni, és valószínűleg majd a hét játékaiban is belemegyek holnap, vagy nem biztos, hogy hételtek, valamilyen szuperből elemzést csinálok. Szóval ott is valószínűleg belemegyek, hogy ugye az volt itt a változtatás, hogy az első fél időben a Bengals offense line azt csinálta, hogy a centert mindig Donald felé mozgatta el, és akkor ketten voltak Donaldon, meg ugye néha három is. És második fél időben ugye ezt azzal kontrázta meg a Rams, hogy akkor odalakott valakit a centerre szemben is. Volt, amikor jött Rashram, volt, amikor csak úgy tett, hogy megy, és akkor hátra lép belőle, de hogy lefoglalta a centert, ne tudjon Donaldra kisegíteni, és Donald is jóval többet volt egy az egyben a második félidőben, meg ugye ezáltal mindenki egy az egyben volt az egész falban. Úgyhogy igen, ez egy nagyon jó változtatás volt Morris-tól, ugye ők amúgy is szeretik az 5 emberes frontokat, de inkább futás ellen, és ezek mentek is, mert amikor Ashon Robinson feljött, baromi jól játszott. Ő is futás ellen, úgyhogy ez jelentette szerintem itt a második félidőnek a nagy változását, hogy egyáltalán többen ment odaadtak a vonalra, és mikor nem is mindig ment az 5 emberes rás, akkor is lefoglalták a centert ezzel, és nem tudtak Donaldra kisegíteni.
Igen, Ernest Jones egyébként kiválóan játszott, nem csak passértetésben, hanem úgy coverage-ben is. Nem tudom, át akarunk-e fordulni a másik falra, mert ott is azért lennének megjegyzésén, tehát hogy...
Még annyit akartam csak kiemelni, itt félig ide kapcsolta, félig a meccshez, nem tudtam, volt illeszembe, hogy nálam egyébként Donald lett volna az MVP, és értem a kup szavazatokat, vagy a kup, azt, hogy a kup nyerte meg, mert az utolsó drive-ban tényleg átvette az irányítást, de hogy azért a meccs nagy részében nem volt tényező, mert azért, mert a Bengals elvette, de hogy a meccs nagy részében nem tudott tényező lenni. Donald meg akkor is tényező volt, amikor nem csinált nyomást, vagy nem ért oda, mert tényleg hárman figyeltek rá, és végül is igaz ez kupra is, hogy a tényező volt ilyen szempontból, de hogy azért hát nálam ez Donald élet van, ez az MVP-zünk.
Igen, ez egyébként nehéz kérdés, mert alapvetően, amit szerintem te is nagyon jól elmondtál, hogy kup is ugyanolyan tényező volt, és amíg volt Beckham, addig igazából azért villogott Beckham is, mert kup elvitt az ember, tehát hogy szerintem
igen.
Nehéz vitatni az érdemét, és talán szerintem azért Kupnak nehezebb dolga is volt az egész mérkőzés tekintve, mint Donaldnak úgymond, mert ugye Donald azért elég jó társakkal végig dolgozott, és persze ettől függetlenül egyénileg is kifejtette a hatását. Én egy megosztottat is szívesen láttam volna, mert nem tudnám egyikre se azt mondani, hogy jó szívvel hagyom le erről a címből.
Igen, nincs bajom alapvetően a Kup MVP-vel különösebben. Én gondolom, hogy Donaldóban megérdemelte, főleg úgy, hogy az utolsó játék is az övé volt, utolsó előtti játék is az övé volt, mert az is egy óriási megállítás volt a részéről. És hát nálam az eldöntött ebben, hogy az billentett át a mérleg nyelvét, de mind a két sztár rohadtul játszott. Kicsit sajnáltam Donaldot, hogy nem kapta meg ezt a címet. Leginkább ez volt itt a motiváció annak, hogy kiemeljen, mert ember felettük nyújtott ennyi. És akkor már tértünk a másik oldalra, mondjad, amit elkezdtél volna.
Hogy igen, tehát hogy azért a Rams védelmet itt nagyon-nagyon dicsérjük, főleg a defensive line, de azért a Bengalsnak a defensive frontja is nagyon-nagyon szépen helytált, és az, hogy ilyen szoros volt a találkozó, azért nyilván nekik is köszönhető, mert a Rams támadó fal futásnál nagyon durván el volt nyomva, és 9-10 negatív yardos szerelést hajtottak végre, Akers folyamatosan a line of scrimmage mögött lett megállítva, és bár nem, passzrásban nem tudtak akkora extrát nyújtani, de kimondottan kényelmetlen helyzetbe hozták szerintem a Rams-t azzal, hogy a futást azt teljesen elvették, de nem hogy elvették, hanem ilyen mínusz yardos játékukba forgatták, és igazából megint úgy dominált ez a Bengals front, hogy hát, hogy három vagy négy emberes rások voltak, és ezért sokan tudtak coverage-be maradni, ez miatt lehetett például nagyon sokszor duplázva, és szerintem nem... Nyilván a múltkori meccs után azért már láttuk, vagy vártuk ezt a dominanciát, de mégis meglepő volt, hogy azért a Rams jó támadófala ellen is ilyen kiválóan tudtak játszani.
Igen, én a két linebackert akartam kiemelni, Logan Wilson meg Jermaine Pratt-et, akik paradigmán léptek fel futás ellen. Nyilván, amit megkiemelte, a védőfal is nagyon jól játszott, DJ Reader is, BJ Hill is, Hendrickson is, Hubbard is, tehát az egész védőfal tényleg tök jól játszott, de aki két linebacker is szerintem nagyon jól lépett fel, Logan Wilsonnak olyan játékai voltak, hogy így néztem, hogy honnan jött, mert azért nem szoktuk meg feltétlenül ezt az egész évben, de tényleg tök jól játszottak, és igazából, ha már itt tartunk, akkor az egész Bengals defense összességében tök jó volt, Jesse Bates-et is ki lehet emelni. A koncepció is jó volt szerintem, hogy duplázták kupot, de és ugye kevés emberrel állították meg a futást, és ez is működött, és akkor több volt coverage-ben. De hogy ha lett volna Odell Beckham végig, akkor nem lett volna elég, ez egy jó koncepció sem, mert látszott, hogy azért vele itt megszívják rendesen, és így az szerencséjük volt, hogy nem húzott el a Rams, vagy nem tudott elhúzni a Rams, de hogy nem tudtak már szerintem többet csinálni, mint amit csináltak. Eli Apple-t lehet szídni, de ugye azt tudtuk. A kedvencem meg, hogy Vernon Hargraves, aki ugye inaktív volt, így is szereplő tudott lenni a meccsen negatív irányba, az egy elképesztő momentum volt meccsnek.
Hát egyébként ezt én is meg akartam említeni, hogy, hogyan büntesd a csapatot még inaktívként is, annak az ékes példája, és még most a visszajelzésoknál is nagyon röhögtem a szituációknál, amikor papucsba befutott. Amivel én még kiegészíteném azt, hogy hát igen, Apple nagyon-nagyon simán lett égetve, engem picit meglepett, hogy például a döntő TD-nél ő maradott egy az egybe Cooper Cup-ban, mert persze egyik Bengals corner sem veszi föl vele a verseny, de mégis pont az az Apple, aki hát nem feltétlenül arról híres, hogy döntő szituációkban meg tudja csinálni ezeket a játékokat, és már az egész meccsen többször nagyon csúnyán megégett. Például az első Cup TD-nél ott egyszerűen nem tudom, 20-szor visszanéztem a játékot, és nem tudtam rájönni, hogy pontosan mi volt az elképzelése, hogy mi rengette maga mögébe Cup-ot.
Ugye a play-action játék volt, gondolom, fel akart lépni, de hogy arra, hogy Stafford megiramodik, vagy nem tudom, meg ugye Cooper indult befelé kicsit blokkolás szerűen, és akkor azt gondolhatta talán, hogy akkor már nem lesz veszélyes, de hát akkor se értem, minek lépett, hogy mire lépett fel igazából, mert Stafford futáson lehetett volna felépni, az meg nem egy hihető játék.
Abszolút. A másik pedig, hogy itt azért kijött, hogy egyénileg ezek a Bengals cornerek nem a legesleg képzettebbek, és persze lehet dicsérni őket, mert az egész szezon tekintve talán jobbak voltak, mint az bárki várta, és rendszerben nagyon jól játszanak, de azért az egy elleni szituációkban nagyon simán kikaptak, ugye Hilton is az első, Beckham TD-nél könnyen lett megverve, ugye akkor itt Apple is Cup ellen a végén, és persze nagyon jó képességű elkapukról beszélünk, de itt kijött az a tudásbeli különbség, amit a Rams nagyon-nagyon szépen használt ki.
És akkor beszéljünk itt a Odell Beckham faktorról, hogy ahogy mondtad, ugye fel lehet osztani ezt a meccset, hogy amíg volt Odell Beckham, még amíg nem volt, és akkor ha akarjuk, akkor még felosztatjuk az utolsó drive-ot külön, de hogy egyelőre beszéljünk itt Odell Beckhamnek a funkciójáról, hogy mi az, ami miatt ennyire visszaesett a Rams a sérülésedben?
Hát egyébként szerintem ez egy annyira egyszerű magyarázat, mint amennyire mégis bonyolult az amerikai foci, tehát, hogy alapvetően az első két drive-ban, vagy az első fél időben, amíg volt Beckham, addig nagyon-nagyon szépen épített arra McVay, hogy Cup duplázva van, elviszi a safety segítséget, akár a pálya közepéről, akár a mézónákból. Beckham meg azért van egy annyira jó képességű elkapó, hogy ő egy-egybe fizikálisan és szeparálásból is meg tudja oldani a helyzeteit. És persze nem csak azzal haladtak, hogy Beckham kapta a labdát, de ugye az első TD is ebből lett, a második TD-nek a megalapozó momentum is abból lett, hogy Beckham egy 40 yardos crossing útvonalon elszakadt. Tehát, hogy ezek azért olyan dolgok, amik tényleg eldöntenek azért egy futballmeccset, és pont azzal, hogy kiesett Beckham, egy olyan fegyver került ki a Rams kezei közül, ami alapvetően nekik adta az advantage-et, mert utána, hogy nem volt, Cupot sokkal tisztábban és kényelmesebben duplázhatták, mert a helyére beszálló, mármint a Beckham helyére beszálló Skowronek egyrészt nagyon bizonytalan, nagyon sokat droppol, és amikor őt targetolja a Stafford, akkor most biztos neked megvan az IP mutató, de tisztán mínuszos.
Mínuszos lett. Be, igen.
Mindig a lényeg, hogy nem igazán van meg a kapcsolat közt és Stafford között. Úgyhogy hát ez végül is majdnem a meccsébe került a Ramsnek, mert onnantól kezdve nem volt válasz, és arra meg, hogy a futójáték mennyire nem működött, arról már korábban beszéltem. Innentől kezdve meg egyébként azért megvan lőve valamennyire megvékeze, persze azért tartjuk támadozsának, hogy oldja meg ezeket a játékokat, de ugye Higby se volt már ott, úgyhogy a három legjobb elkapójában lényegében kettő nem volt, most attól függ, hogy Jefferson-t hova soroljuk, mert én nagyjából inkább Higbyvel egy szintre, és nem olyan egyszerű azért már, tehát a Bengalsnak a védelme meg van annyira jó, hogy amikor egyetlen egy fegyvert kell inkább kikapcsolni, akkor azt meg tudja oldani.
Igen, ugye ezt a beharangozóban is írtam, hogy a Rams, mióta van Beckham, azt szereti játszani, hogy Beckham izolálva van mondjuk a bal oldalon, és akkor három elkapó van a jobb oldalon, az egyik közöttük Cup. És ha Cupot akarod brekitálni, tehát két embert elállítani, akkor Odell Beckham biztos, hogy egy az egyben van, ami tök jó a Rams offense-nek, mert egy egybe oda Beckham a legtöbb cornerbacket azért megveri. Viszont utána, hogy nem volt Beckham, és nem volt ugye Higby sem, nem volt senki, aki bármit is tudott volna csinálni egy egyben a Bengals védője ellen, mert hogy nyilván kupon kívül, de így megvédem maradt egy egyben, tehát hogy így fixen rá lehetett állítani két embert, nem kellett gondolkodni és a Bengalsnak, hogy mit csináljon, és úgy voltak vele, hogyha Van Jefferson megveri őket egy, nem tudom, egy slot fade-del, vagy egy backside diggel, akkor oké, legyen, de ugye ez nem történt meg, és várható volt, ez nem fog megtörténni. Úgyhogy nagyon durva volt a kontraszt tényleg, hogy a között, hogy amikor pályán volt Beckham, és a között, amikor nem volt, és tényleg ebben majdnem ráment a meccse a Ramsnek, amellett, hogy ha már hogy említetted McVay-t, másik dolog, hogy amire majdnem ráment a Rams meccse, az, hogy mennyit futtott a labdát, mert elképesztő mennyiségben mentek ezek a nulla, meg negatív jardos, meg egy-két jardos futások, és ugye belemegyek ebbe is egy kicsit, hogy ugye McVay condensed szettekből akar futni, tehát közel rakja az elkapókat a falhoz, és nem húzza szét a pályát, és segít meg blokkolni. És ez tökön megy, amikor ott van Woods, meg ott van Higby, de amikor Van Jefferson, meg Skowronek, vagy Blanton, vagy Hopkins van ott, akkor ez már nem működik. És ez most egy kritikán aluli teljesítmény volt az egész futójátéktól, ami eddig sem ment, de így meg aztán főleg nem. És hogy ennek ellenére ennyire erőltetni kellett, ezt én nem tudom megérteni, mert meccsel én megértem, akarsz pár információt szerezni, hogy hogyan védekeznek az ilyenek ellen, és akkor utána tudsz ráhívni play-action játékokat. Ez a meccsel én egy párszor egyébként akkor is hasznos, hogyha sehová nem haladsz vele. De hogyha haladsz előre tovább meccsben, telik az idő, akkor onnantól már ez így sem lesz hasznos, és McVay valószínűleg abban a csapdában esett bele, hogy meg kell alapozni az under center play action játékokat under center futásokkal, miközben egyébként nem kell, de ebbe a tévhitbe, vagy nem is tudom mibe, vagy ez megvan McVay-nél láthatóan. Amit néztem a Next Gen testnél, hogy konkrétan egy darab sikeres futása nem volt a Nemsznek az egész meccsen. És négy ilyen csapat volt, ha már úgy jól látom az utóbbi 6 szezonban, és az eddigi 3 az 10 alatt megállt futás kísérletekben. Ő meg 18-19-ig ment aztán, úgyhogy...
Elég durva statisztikák. Egyébként nem tudom majd, hogy az edzőkbe hol akartunk belemenni, de...
Hát itt, McVay-be is, akkor legyen most McVay, és akkor utána beszélünk Taylorról is.
Mert igen, tehát hogy igazából én egyik edzővel sem voltam megint megelégedve, ugye most McVay-nél is elmondtad, hogy borzasztóan sokszor futtatta a labdát, és nekem nem csak azzal volt a bajom, hogy futtatta a labdát, hanem hogy nem okosan futtatta a labdát, tehát hogy kiszámíthatóan, egysikúan, ráadásul futóknak sem ment egyébként, tehát nyilván ezzel nem volt beljebb, és nem volt...
Néztem valamikor a meccs közben, most nem cselődtem, de hogy Kemékösznek valami mínusz 30 yardja volt a várhatóhoz képest, vagy mínusz 25, vagy valami ilyesmit, tehát ami egy ilyen nevetségesen rossz szám.
Uff, ja, igen, emlékszem, amikor mondtad, hát borzasztó, de hogy igen, na, tehát hogy a sors ironiája egyébként, hogy amikor nagyon kellett, és a végén meg kellett oldani negyedik és egyet a sorsdöntő drive-on, akkor tudott egy Cooper Cup futást hívni, amivel tudtak is tovább haladni, de hogy ezt leszámítva, igazából majdnem, hogy ugyanazt a koncepciót futtatta végig, ami az elejétől fogva nem működött, valamint egyébként persze az előbb beszéltem róla, hogy mennyire meg volt kötve a keze, de hogy igazából az utolsó drive kivételével Cupot se nagyon tudta bevonni a játékba, a többi elkapót se segítette úgymond rövidebb olyan crossing útvonalakkal, ahol lehetett volna esélye, és persze a Bengalsnak a 8 emberes coverage-e is megnehezítette ezt, de ettől függetlenül nem igazán éreztem azt a McVay faktort a meccsben, hogy ő itt vissza tud jönni úgymond, hogy pontokat tegyenek föl. Megint volt egy viszonylag rossz időpontban kért időkérése is, bár lehetne talán vitatkozni, hogy ez mennyibe került ott az első fél idő vége fele. Szóval, hát igen, nehéz egyébként McVay fejével is gondolkozni, hogy pontosan miért futtatta ennyit a labdát, és miért nem változtatott egyáltalán, hogyha már futtatja a labdát.
Igen, szerintem alapvetően ezért, hogy a projektsot megalapozzam, hogy nekem ez a teóriám, hogy ez ezért kellett neki, vagy ezért akarta, hogy futtassa, nyilván hülyeség, tehát ez így nem volt egy ötlet. És akkor itt térnék rá a szerintem harmadik fázisára a meccsnek, az utolsó drive-ra, és akkor itt is McVay és Rams offense kapcsán, hogy szerintem vagy ezt Ben Solak emelte ki, hogy az utolsó drive előtt megsérült Blanton, aki ugye blokkoló Titan volt, aztán a harmadik negyed végén, vagy negyediknél elején sérült meg. Tehát nem maradt emberük, aki tudna blokkolni a futáshoz. És akkor Blanton helyett berakták Bryson Hopkins-t az 11 personal-es játékban, és itt már nem a condensed formation-t csináltak, hanem kiszélesítették a pályát. Az olyan statisztikán van, hogy az első 11 drive-ban 23,1 yard volt az átlag szélesség a két legszélső játékos között, és az utolsó drive-ban meg 26,5, tehát 3,5 yard plusz van, ami nem feltétlenül tűnik soknak, de az nagyon sok egy ilyen statisztikában. És ha, nem tudom, hogyha nem sérül meg Blanton, akkor lehet, hogy tovább erőltette volna McVay azt, amit eddig csinált, és akkor kikapnak, mert láthatóan nem haladtak sehová. És ezért volt nagy szerencséje ezzel a Blanton sérüléssel, hogy változtatnia kellett, és így, hogy Bryson Hopkins nem tud blokkolni, ezeket ki kellett rakni őt elkapóba, és akkor a három, a 3x1 szettek, tehát a három ember az egy oldalon, egy a másikon helyett, most átállt a 2-2-re, azt csinálták az utolsó drive-ba sokkal többet, és azt mondta McVay, hogy oké, akkor Stafford old meg a zónázás közben, kicsit fel is gyorsította, tehát voltak no-huddle játékok, meg gyorsabb indítások, ami szinte egy fontos változtatás volt, de hogy ez az utolsó drive, ez tök más volt, mint amit végig láttunk a mérkőzésen a Rams-től, és szerintem ez volt az oka, hogy egy másik játékos kellett használnia, és igazából belefutott egy olyan játékba, amivel meg tudtak nyerni a meccset. Ami viccesen hangzik, de nekem nagyon így tűnik.
Igen, részben egyébként igen, nyilvánvalóan, de amúgy meg azért előtt...
Jó, meg nyilván azt mondta, hogy akkor menjen kuptak minden.
Így van, ezt szokottam mondani.
Hogy... Menjen, de hogy oké, ezt is értem, de hogy más volt nagyon az offense játékai teljesen mások voltak utolsó drive-ban.
Persze, igen, azon kívül, hogy tényleg, tehát hogy azért ott 70%-ban kuphozta a yardokat, és mindegy alapon már elővették ki, néha szerencsével, néha nem, tehát értem, amit mondasz, de hogy érzésem szerint amúgy is hasonló lett volna a kimenetet, hogy a kuphoz keresi sokat, hogyha nem kell egy kényszeresen egy szerencsés szituációba belemennie.
Mert a Stafford no-look pass, ha már utolsó drive vagyunk, akkor a Stafford no-look pass az zseniális volt. Tehát az hogy
igen.
Elvezette az
nagyon
ember,
nagyon szép
és
volt.
A mögé, az high level, az nagyon durva volt. És akkor lehetek tér arra rátérni, hogyha szeretnéd.
Jó, igen, hát azon kívül, hogy Taylornak azért vannak, vagy voltak szép megmozdulásai, és persze neki ment olyan szituációban negyedik kísérletnek, amit én tudok támogatni, még akkor is, hogyha nem jött neki be 3-ból 2, akkor is mindenképpen érezhető rajta, hogy ő igyekszik az analitika mentén és a támadói kezébe adni a labdát. Ettől függetlenül egyetlen egy drive-ot leszámítva végig szenvedett a Bengals is, és erre még azt sem magyarázott, hogy persze a támadó forró borzasztóan gyenge volt, és nagyon-nagyon simán elnyomta őket a Rams, és az első fél időben láthattuk, hogy gyors passzokkal operáltak, ami látszott, hogy azért készültek arra, hogy mit lehet csinálni a Rams vagy védőfala ellen. Ettől függetlenül megint előjöttek Taylornak azok a gyerekbetegségei, amik korábban is jellemezték. Tehát ott voltak háromszor megint a red zone-ban, amiből nem sikerült egyiknél se TD-t szerezni, ráadásul visszanéztem, és nem, hogy TD-t nem sikerült szerezni.
Egyszer sikerült, Mixon TD passz volt, az egyszer sikerült.
Ja, igen, bocsánat, de igen, azokat a drive-okat akarom említeni, azt az egy drive-ot leszámítva, ami nagyon szépen sikerült, és a Mixon TD passzal ért véget, az egy tökéletesen végigvitt drive volt. De ugye az melletti drive-ok, amikor akár megszerezték a red zone közelébe a labdát, akár eljutottak mondjuk odáig, nemhogy nem sikerült TD-t szerezni, de hogy igazából haladni se sikerült. Mm. Tehát ugye az első field goaljuk az abból született, hogy Ramsey-t Chase egy az egybe megverte 50 yardért, utána egy tapottat sem mozogtak tovább. Akkor a Stafford eladta a labdát, ott azért mentek tovább, mert meg sikerült csinálni egy negyediket, de egy negyedikit rövidet, háromból sikerült megcsinálni egy, nem tudom, egy yardos futást végül nagy nehezen, de aztán ugyanúgy elakadtak, szóval csak field goal lett a vége. Tehát, hogy látszik, hogy nem feltétlenül volt megint meg a terve arra, hogy mit akar. Amit még tudok a számlájára írni, hogy nem feltétlenül féltek Ramsey-től, nem feltétlenül kerülték, hanem amikor úgy hozta a koncepció, akkor megdobták, és persze Chase többször is meg tudta verni, nyilván a hosszú paszt nem számolom, mert az egy egyértelmű szabálytalanság volt, de hogy ez így például tetszett, ettől függetlenül nem éreztem azt Taylor-on, hogy kisegíteni a csapatát, nem nagyon jöttek a screen passzok, igen, a futást próbálta olyankor erőzetten, amikor érezhető volt az, hogy most már Boró nem bír el több nyomást, meg szekket, és jókor elővette Mixont, de én továbbra is hiányoltam a red zone-ban lévő hatékonyságot, valamint az, hogy nincsenek felrajzolva azok a kis rövid yardos játékok, hogy Chase kezébe például gyorsan berakjuk a labdát, és akkor nézzük, hogy mi lesz.
Igen, amúgy itt a Zach Taylor diskurzus kapcsán szerintem azért más, vagy nem tudom, hogy jól megfogalmazni, hogy nem csinál, tehát Zach Taylor nem csinál nagy hülyeségeket, amik így fejemet fogom, hogy tehát ilyen látványos hülyeségeket nem csinál, hogy mint ahogy megvékik ér két nagyon gyökér challenge-et, meg hogy nem megy neki negyedikre, meg úgy tudom, tehát ilyen látványos, könnyen észrevehető hibákat nem csinál Taylor, és ez tök jó, csak ha ilyen high level, vagy tehát ilyen mélyebben nézzük a dolgokat, akkor két bajom van vele. Egyrészt, amit mondtál, hogy Red Zone-ban semmilyen játéka nincsen, ami működne. Oké, most volt egy Mixon passzolt ér, ez tök király volt, de hogy egy trükkön kívül semmit nem tudott a Red Zone-ban felmutatni most se, és ez hetek óta probléma. A másik, hogy a futás és a passz, az nincs összehangolva nála. Tehát, hogy egy McVay offense-ben alapvetően a futás és a passz az ugyanúgy néz ki. És az egyik legnagyobb előnye a McVay offense-nek, hogy ugyanúgy néz ki a snap előtt a futás meg a passz. Legalábbis, tehát, hogy mind a kettő lehet belőle. Ehhez képest Taylornál 80% fölötti hatékonysággal meg tudod mondani, hogy futás vagy passz jön. Mert például a Pirány fenn van, akkor 80%+ passz. Ha két Titan van fent, akkor 80%+ passz, vagy akkor futás, bocsánat. Ha under center vannak, akkor ezen a meccsen, ha jól láttam, akkor egy darab passzuk volt under center play actionből. Ha shotgun van, akkor csak passz van, akkor nincs futás. És ezt így rohadt egyszerű kiismerni. Tehát ez így nagyon egyszerű volt Ryan Morrisnak, hogy akkor hoppá, ezért shotgunban van Burrow, akkor egy passz lesz. Azt hiszem négy darab futása volt shotgunból. Ha Bengalsnak, akkor kettő draw volt, kettő meg egy yardért semmi. Tehát hogy nem működik. És tényleg, és under centerben meg csak futottak, és azért így nehéz. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit vár, hogy akkor nem fogja tudni az ellenfél, hogy ezt csinálja, vagy tehát, hogy azért ennél kicsit felkészültebb egy NFL edzői stáb, és ez most is látszott, hogy meg tudtam mondani előre, mi fog jönni, mikor már visszanéztem, hogy hol állt fel, hogy állt fel a bőró, és akkor mondtam, hogy akkor passz vagy futás jön. És a másik meg, hogy mondjuk 3. és 4. és rövidre miért shotgunban áll fel, tehát még csak a futás veszélyét se adja meg, tehát, hogy, és ez tök jó kiismert tényleg a Rams, és szétszette utána a paszt a végén, mert pontosan tudták, hogy lehet menni az irányítóra. amit meg érintettél te is, és ilyen plusz egy nálam is, hogy egy screent csináljunk már meg tényleg. Tehát, hogy ez olyan bonyolult, hogy rohadtul szét szivatják az egész támadófalat, akkor csináljunk már egy screent fölöttük, és akkor kicsit le lehet őket is lassítani, meg tudunk is haladni. Tehát, hogy ezt nagyon hiányoltam, és tudom, nagyon sokat ekézzük Zach Taylort, de hogy szerintem ilyen mélyebb dolgok, ezek nagyon frusztrálóak tudnak lenni.
Abszolút, egyébként szerintem azért, tehát én tudom, hogy nem olyan könnyű nyilván azért egy Rams védelem ellen, meg egy ilyen széteső fallal végrehajtani dolgokat, de azért basszus, neki nem azok voltak a lehetőségei, mint McVay-nek, hogy volt egy drop cap kiesés, Odell kiesése után. Van három nagyon-nagyon jó elkapója, akinek jutasd a kezükbe a labdát például. Chase-nek is volt egy végül, amit beírtak futásnak, de hogy ilyen próbálkozások sincsenek, tehát hogy amit te is mondtad, hogy nagyon-nagyon kiismerhető válik ez a játék, és abszolút nem lehet mindent megoldani az irányító meg az elkapuk tehetségéből, hanem pont, hogy fordítva kell, hogy ez történjen, hanem kihasználod azt, hogy vannak ilyen játékosaid, amiken keresztül megcsinálod. Ráadásul ugye neki visszatért uzoma is a játékba, és egyetlen egy passz nem ment felé, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy ment, csak igazából elhajulható volt az egész. Igen. Lehet, hogy ő sem volt full egészséges, de függetlenül sokkal szélesebb lett volna itt a tárháza a dolgoknak.
Két target, két elkapása volt az
omának. Mondom, vannak dolgok, amik miatt lehet dicsérni Taylort, de egyértelműen kevésbé használja ki szerintem a csapatban rejlő lehetőséget.
Még egy témát írtam fel, itt a Ramsey Chase párharcot, vagy Ramseynek a teljesítmény összességében. Hogy nem ez volt a legjobb meccse, és jó, oké, vegyük le tényleg vegyük le 75 yardos TD-t, mert azért az egy elég csúnya face mask volt, és az egy nem érvényes játék alapvetően, és beírták meg rajta csattan, de hogy azt vegyük le, de hogy ott volt a hosszú csészelkapás volt, még egy csészelkapás, ami az ő felelőssége lett volna, és egy 15 yard körüli játék lett belőle. Nem ez volt a legjobb meccse, de hogy arról beszéltünk, hogy vajon Chase ellen fog-e felállni, nem ellen fog-e felállni végül, ugye elég sokat volt rajta. És,
igen. Azt nyugodt a fejezben.
Ja, csak én tudottam, hogy ugye, amit beszéltünk is podcastben, hogy az volt, hogy az ő oldalára állt fel elég sokszor, de mondjuk zónázott, és hogyha Chase befelé indult, akkor nem követte, de hogyha vertikálisan ment, akkor meg egyeztek igazából.
Igen, szerintem egyébként annyiban lehet lehúzni a keresztvizet Ramseyről, hogy azért a mai NFL-ben szerintem kevésbé elvárható, hogy olyan szinten lockdown legyen a liga legjobb elkapója ellen, minden a legjobb corner is akár, mint Ramsey. Tehát igen, tehát nagyon csúnyán megégette Chase, aki már rookie korára a liga egyik legjobb cornere, de azért Ramsey még így is szerintem nagy részt helytált, amikor volt fontos védekezése például az elején is, amikor a nagy hibáját jóvá tette. Úgyhogy érdekes volt egyébként a párharcot nézni, mert kicsit többet fogta egy az egybe talán, mint gondoltam, de ettől függetlenül azért érvényesült ez a zóna felfogás, hogy nem is utazott vele. Nagyjából ilyesmire számítottam, egy picit azért igyekezett kiszűrni ezeket a játékokat a Rams. Hát Chase meg egyébként zseniális, tehát azért Ramsey ellen kevesen bújnak ki, így ráadásul fontos pillanatokban, ugye az első field goal előtt is ő alapozta meg, az utolsó drive-ot is tartotta ő életben Ramsey mellett. Jó volt ezt az egészet nézni.
Igen, amit még itt a Rams defense kapcsán akartam kiemelni, hogy hogyha levesszük ezt a 75 yardos face mask elkapott TD-t, akkor passzonként, vagy dropbackenként pontosabban 3,7 yardot átlagolt a Bengals. Nagyon kevés. Úgyhogy itt Ryan Morris szerintem mindenképp dicsérni kell. Nyilván falak csatájában óriási felülnye volt, és ez sok mindent eldöntött, de hogy beszéltük azért, ott is kellett az a változtatás tőle, hogy sikerüljön az egész, úgyhogy ez mindenképp még kiemelést érdemelt szerintem. Jó sztorikat írtam még fel, gyorsan Vedőlnek, hogy az első egyetben elszakadtam elízva, és végigálltottam egy cset, azért az nagyon durva, hogy az általában az egész szezonnak időnek az emberek, és akkor még legyomta az egész meccset mellettük, most már hova tartalék olyan. Úgyhogy azért az nagyon kemény, és jól is játszott, tehát az meg a másik, hogy amúgy meg tökre játszott utána is. De az egy tök jó sztori. Van Jeffersonnak, hogy a felesége meccs közben ment el szülni, és Jefferson még odaért, ha jól értelmeztem, a mérkőzés befejezése után a kórházba, úgyhogy ez is egy tök jó sztori volt. Másik Donaldnak mit gondolsz itt a visszavonulásáról, visszavonulás lehetőségéről?
Én abszolút el tudom hinni egyrészt. Igen. Azt is, hogy megtörténik, meg azt is, hogy ennek meg is kell történnie, mert azért baromi sokat melózott Donald itt az elmúlt években. Ő, ne higgyük azt, hogy ez a dominancia, amit ő föntartott itt szerintem hosszú évek folyamán, az nem vette ki belőle fizikailag és lelkileg is a maximumot, és el tudom képzelni, hogy kicsit besokalt. Én rajta láttam talán a leginkább a feszültséget a tegnapi mérkőzésen az összes játékost figyelembe véve, akiből egyszerűen kirobban már az egész, nem tudom, évtizedes feszültség, ami összegyűlt itt, és nem is tudnám hibáztatni, nagyon sajnálnám, mert még most is a liga legjobb védője, de ettől függetlenül el tudom képzelni vastagon, és lehet, hogy jó döntés is lenne itt a csúcson most visszavonulnia. Igen, nagyjából ezt.
Ja, én is így vagyok vele, hogy én is bőven látom ezt, hogy ez így lesz, de nagyon szomorú lennék, ha most visszavonulna, mert tényleg élmény nézni a játékát, és minden egyes snappen, úgyhogy nem örülnék neki, hogyha ezt nem láthatnánk többet. De nyilván ő döntése ennek, tehát most egyáltalán nem kritizálni akarom, vagy ilyesmi, csak egyszerűen szomorú lennék, hogyha így lenne. És hát jobban örültem, hogyha mondjuk egy Super Bowl MVP, ha már visszavonna, akkor megkapja a Super Bowl MVP-t is, de erről már beszéltünk, úgyhogy ez egy másik sztori. Whitworthnek lehet ugye örülni, ő is jó eséllyel visszavonul, vagy hát feltételezem, ez nem mondta ki, de azt tudjuk, hogy ő is elgondolkodik rajta. Kérdés, mi lesz Von Miller sorsa, mi lesz Beckham sorsa? Mi lesz szerinted a jövője itt a Ramsnek? Mondjuk rövid távon, még egy-két év.
Jó kis kérdés. Hát teljesen meg, ugye, mivel itt több játékos sorsa is nagyon kitalálhatatlan, így nagyon nehéz tippelni, de én mindenképp azért egy lassú visszaesést várok, mert ha csak a játékosok fele megy el, akiket most rebesgetnek, azért azt bőven meg fogják kérdezni. Tehát pont amiről beszéltünk, hogy ahhoz, hogy ez a Super Bowl győzelem megtörténjen, minden kirakósnak ott kellett lenni a végén. Erik Vedülöstől, aki a playoffra jön vissza a visszavonulásból, Miller trade-től, Beckham trade-től, mindenkinek ott kellett lenni, és így állt össze ez a csapat, ami meg tudta nyerni. És most nem azt mondom, hogy nem lesz mondjuk playoff csapat a Rams, de egyértelműen messzebb kerülnek itt a contender státusztól, és hát ez ugye azért a csalfabája ennek a Win Now-nak, amit te megmondtál, hogy igen, megcsinálták, és szerintem egy percig nem is kell sajnálniuk, hogyha most nem kerülnek a közelébe mondjuk 5 évig, mert ott a gyűrű, amit akartak, viszont valahol lehet, hogy akkor természetszerű, hogy ennek egy olyan visszaesés lesz a vége, hogy valódi kontenderek azért nem lesznek.
Igen, hogyha azért Donald, Miller és Beckham megy, vagy csak Donald és Miller, mert mondjuk ők hát, talán azt mondom, hogy ők valószínűbbek, de hogy nekem is szabad ügynök lesz, meg nem lesz sok pénz a Ramsnek, úgyhogy igazából rá is lehet ezt, most fel lehet ezt útni rá. Nyilván azért egy jó alapjuk, McVay-el, meg Stafforddal, meg támadó falam, mondjuk Whitworth is valószínűleg majd tett, akkor ma sem annyira, akkor Kappal. Szóval nyilván egy jó alapjuk, meg Ramsey, meg azért a védelemben is. De igen, azért mondjuk egy most így hirtelen ezt előrevetítve a Super Bowl-t így nem látom egy ilyen ismétlést, amit mondjuk ugye tavaly a Buccaneers-nél alapvetően nagyon is láttunk, aztán nem jött be, de hogy itt ez kevésbé látható szerintem van ezt. És Bengalsnál mit gondolsz következő pár évre?
Nem sokkal könnyebb kérdés, mert ugye könnyebben mondhatnánk, hogy nekik sokkal fiatalabb a csapatuk, meg ugye akkor ők nyilván sikeréhesebbek is maradtak itt a kapuban, kikaptak. Ettől függetlenül ugye ők egy nehezebb főcsoportban lesz, amit itt kiveséztünk, hogy az AFC-ben nagyon-nagyon nehéz lesz most oda kerülni, mert van 4-5 olyan fiatal irányító, akinek a csapataból bármit kinézünk. És ezt én többször elmondtam itt a process alatt, hogy nagyon nehéz azért oda kerülni a tűz közelbe, mert a playoffban egy-egy mérkőzésen már tényleg közhely, de bármi megtörténhet, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy sikerül nekik még egyszer, akár csak a főcsoport döntőig is evickénük, és nem azért, mert ne lenne jó ez a csapat. Tele van tehetségek, ezt láthatjuk, és összeállhatnak a dolgok ugyanígy. Ettől függetlenül a playoffban igenis meg kell nézni az összes mérkőzésüknek a végét, hogy 5 perccel a vége előtt talán egyik meccsen se feltétlenül mondtuk volna azt, hogy itt biztosan akkor ők most tovább jutnak. Ezekben a szituációkból pedig nagyon-nagyon kijönni fordítva is akár, valamint hát egyébként a csoportjukban is azért ott lesz a Browns, azért a Ravensnek visszajönnek a sérültek. Jóval nehezebb megjósolni. Jó csapat lesz ez a Bengals, de szintén nem tudnám azt mondani, hogy ők nem tudom, itt a következő 5 évben akár még egyszer csak visszakerülnek a Super Bowlba.
Ja, hasonlóan látjuk, mert alapvetően a Bengals egy tök jó helyzete van, abban a szempontból, hogy most Super Bowl-ban voltak, free agentjük azért olyan sok nem lesz, ha úgy emlékszem, ellenben rohadt sok pénzük van, tehát hogy Jesse Bates-t túl lenne megtartani, de hogy egy fél falat felúszhatnak, és nem kell egy igazán elit falat feltenni, elég egy jó falat, tehát egy ilyen top 15 végét is elég, mert láttuk, hogy egy 30. fallal mire képesek. Elég egy átlagos fal, mert nem kell a támadó falnak az erősségednek lennie, csak ne legyen egy ekkora gyengeség, mert ez nyilván óriási probléma. Szóval azért nem elképzelhetetlen dolog, hogy most 3 embert elhoznak a piacról, meg még draftolnak is még valakit, vagy mit tudom én, és akkor ez egy normális fal tud lenni. Csak ahogy mondtad azért, ez a Bengals szerintem objektíven túl teljesített, és azért szerencsés volt itt a playoffban. Nyilván a jövő szép, mert fiatal a csapat, meg tök jók az alapok, de azért igen, és gondolom egy ilyen domináns csapatnak ezt a Bengals-t jelenleg a következő idényekre előre tekintve. No, 3-4 órás adás a Super Bowl-ról, tök jó. Mi rákanyarodunk akkor a volt az arra a következőkben. Ezen ne letudtuk, és köszönjük, hogy egész fél év alatt, mint szeptember óta 5 hónap, végig velünk tartottatok, és minket hallgattatok. Lehetne már meg az élet, mert bőven-bőven lesz most dolog. Kezdődik a Free Agency, jövő héten már jövünk is a kitekintő sorozatunk elejével. Én mockdraftomat már olvashatjátok az oldalon, a Patrik is jön még a héten, úgyhogy draft processbe is alaposan belelendülünk, úgyhogy ilyen témai podcastek, free agency témai podcastek, hír témai podcastek is bőven lesznek a jövőben, úgyhogy tartsatok majd velünk itt a tavasz folyamán is. Patrik, neked is köszönöm az egész szezonos, összefoglalós és egyéb podcast elérhetőségedet, teljesítményedet és mindent. És hát folytatjuk tovább egy jó kis alvás után.
Igen.
Köszönjük még egyszer. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.